A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A klasszikus zenéről lesz szó, de ettől egyáltalán nem kell megijedni, mert nagyon könnyed formában fogunk erről beszélgetni Bősze Ádámmal, akinek Nagy zenészek, nagy szerelmek című könyve, amely egyébként az első kötete, nemrég jelent meg a Librinél, és ilyen könyveket fogok ajánlani az epizód végén, azaz olyan köteteket, amelyek klasszikus zenéről, vagy hát ahogy máshogy szokták mondani, komoly zenéről szólnak, de nem feltétlenül komolyan. Az epizód elején pedig megpróbálom összefoglalni, hogy hogy is működik a könyvpiac decemberben, világszerte és itt Magyarországon is, és néhány jó tanács is el fog hangzani. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A Buksó idei utolsó előtti epizódjánál arra gondoltam, hogy megnézem, hogy hogy is működik a könyvpiac a világon most így karácsony előtt, milyen számokat látunk, mik a trendek. De mindig elhangzik ilyenkor, hogy a teljes könyvforgalomnak legalább a 20%-a decemberben bonyolódik Magyarországon, és így van ez mindenütt a nyugati világban, ahol ünneplik egyáltalán a karácsony. Ha az egész karácsonyi szezont nézzük, tehát a novembert is, akkor nagyjából a harmadát realizáljuk ilyenkor az éves bevételeinknek, mi, akik a könyvszakmában dolgozunk. A globális könyvkiadási piac forgalmát 2023-ban 143,65 milliárd dollárra becsülik, ez nagyon sok pénz. A magyar piac forgalma közel 60 milliárd forint, azaz 173 millió dollár. Ez azt jelenti egy gyors felszámolással, hogy a világpiac 826-od része a magyar piac. Ez egyben arra is magyarázat, hogy miért nem lehet senki multimilliómos könyvek írásából vagy könyvek kiadásából. Túl kevesen vagyunk magyarul beszélők. 2019 óta egyébként India a világ 5. legnagyobb könyvpiacaként megelőzte az Egyesült Királyságot, így napjainkban a globális könyvpiac nagy öttje, most már az Egyesült Államok, Kína, Japán, Németország és India. Becslések szerint az Egyesült Államok adja a globális könyvbevételek közel negyedét, és az 5 legnagyobb könyvpiac a globális könyveladások mintegy kétharmadát. 2021 óta világszerte a szépirodalmi, azaz a fiction könyvek váltak a domináns kereskedelmi könyvkategóriává, és kiszorították a non-fiction könyveket, tehát nem volt olyan óriási nagy a különbség, de talán ez egy érdekes trend. A 2022-ben eladott 788 millió példány nyomtatott könyvből több mint 404 millió volt irodalmi, azaz fiction, 360 millió pedig non-fiction könyv. Az Egyesült Államokban 2022-ben az összes nyomtatott könyveladás 53%-a a fiction kategóriába tartozott. És akkor lássuk, mi a helyzet Magyarországon. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése a MEKEKE piaci adatokból számított becslése szerint az úgynevezett szabadforgalmú könyvpiac becsült forgalma 2022-ben 59,5 milliárd forint volt, tehát közel 60 milliárd fogyasztójáron ennyi pénzt hagytunk ott a könyvesboltokban. A magyarországi könyvforgalom megoszlása műfajok szerint így nézett ki: ismeretterjesztő és művészeti könyvek 20,5%, szórakoztató és szépirodalom 33,1%, gyermek és ifjúsági könyv 33,5%, tehát ez a legnagyobb kategória, főleg, hogyha hozzáadom a fiatal felnőtteknek szóló úgynevezett young adult könyvek 4,1% forgalmát, és ezen túl már csak a szakkönyv az, ami szemmel látható 6,4%-kal, a nyelvkönyv 1,5%-kal, és utána pedig hát mindenféle apró 1%-nál kisebb forgalmi szegmenseket találunk, tehát Magyarországon vezet a gyermek, ifjúság és young adult kategória. A magyarországi könyvforgalom megoszlása a megjelenés formája szerint nyomtatott könyvek 97,5%, e-könyvek 2,1%, hangos könyvek pedig mindössze 0,4%. Miközben egyébként a KSH szerint idén decemberben 12%-kal csökkent a teljes hazai kiskereskedelem forgalma, tehát amit a boltokban hagyunk pénz, a tavalyi év azonos időszakához képest történt tehát ez a csökkenés, a könyvkereskedelem forgalma szerencsére növekszik. Nem csak a kiskereskedelem többi szegmenséhez képest áll jól a könyvpiac, hanem a kulturális intézményrendszer többi területéhez képest is. Megnéztem, mit mond a kultúra elmúlt 4-5 évéről a számok nyelvén a KSH. A COVID előtti év szinte minden területen jobb számokat mutatott, mint az utolsó lezárt év, amikor pedig már nem kellett a járvány hatásaival számolni. Látható, hogy ott a legjobb a helyzet, ahol az államnak a hagyományosan kisebb szerepe van, a könyvkiadás vagy a kiállítások, és ott a legrosszabb, ahol az állam látványosan sokat költ, mint például a film. A kiadott könyvek címszáma így alakult, 2018-ban 12.877 önálló cím jelent meg, 2022-ben pedig már 15.349, azaz 19%-kal nőtt a címek száma. Ha példányszámot nézzük, akkor 2018-ban 30,5 millió példányban jelentek meg könyvek, 2022-ben pedig 35,9 millió példányban, ez 17%-os növekedés. Szóval úgy tűnik, hogy a recesszióban az emberek spórolnak az ajándékokon, de még a kulturális fogyasztásokon is, de szerencsére a könyvekről még nem mondtak le. Mi például a Líránál évelején a romló gazdasági környezetet figyelembe véve 6%-os növekedést prognosztizáltunk 2023-ra. Most már biztosak vagyunk benne, hogy ha csak nem történik valamilyen rendkívüli dolog, 10% fölött növekszik majd az éves forgalmunk, szóval relatíve jó évre számíthat a könyvszakma, amit legfeljebb csak a hatósági büntetések és a kiszámíthatatlan jogi környezet árnyékolnak be. Idén egyébként nincs olyan jellegzetes trend a könyvpiacon, mint tavaly, amikor a 10 legjobban fogyó könyvből 5 pszichológiai vagy önsegítő témájú volt, az idei évre inkább a szórakoztató irodalom dominanciája jellemző. Frey Tamás, Vivien Fable, Ken Follett, Nárai Tamás és Bödőcs Tibor legújabb könyvei mellett Kepes András, Jónezbő, Leiner Laura és Rácz Zsuzsa új regényeit keresik legtöbben, de nagyon jól fogy itt a Buksóban is bemutatott kötet, a 23 kortárs író közös alkotása, a Budapest nagyregény is. A non-fiction kategóriában Karikó Katalin életrajzi könyve a sláger, de bekerült az Élbolyba a Marco Rossi életrajza is. Persze, ha a műfajokat nézzük, akkor mint minden évben idén is a gyermek és ifjúsági könyvekből fogy a legtöbb, csak ott olyan széles a kínálat, hogy ez megoszlik a címek között. De beszédes adat, hogy a Líránál legnagyobb forgalmat generáló kiadói partnerek 10-es listáján 6-an vagy tiszta profilú gyermekkönyvkiadók, vagy jellemzően nagyon sok ilyen címet adnak ki. Szóval óvatos optimizmussal lehet a következő év felé tekinteni a könyvszakma szereplőinek, örülünk, hogy csökken az éves infláció, de nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a könyves szakmában ennek hatása csúszva jelentkezik, hiszen a könyvesboltok kínálatában még beleszámítanak a 4-5 éve kiadott, mai mércével már olcsónak számító könyvek. Ahogy ezek kipörögnek a piacról, nagyobb súlyt fognak képviselni a tavalyi és az idei év drágább kötetei. Reméljük persze, hogy az emberek zsebében nem csökken tovább a könyvre fordítható pénz. Végezetül pedig egy jó tanács a könyvetvásárlóknak. December közepéig még a bolti és az online vásárlókat is ki tudjuk szolgálni, de utóbbi esetében egy idő után már lezárjuk a karácsonyi vásárlás lehetőségét, hiszen nem tudnánk garantálni, hogy az ajándék időben odaérjen. A városi boltokban általában december 24-én zárva tartanak, majd a bevásárló központokban délelőtt még várják azokat, akik az utolsó pillanatra hagyják az ajándékvásárlást. Könyvemberünk Bősze Ádám, akivel Nagy zenészek, nagy szerelmek című új könyvéről beszélünk. Pontosabban nem az új könyvéről, hanem a könyvéről, hiszen ez az első könyved, első könyves szerző vagy tehát, pedig a zenetörténeti előadásaidnak hatalmas közönsége van. Miért csak most írtál könyvet?
A ma Bartók Rádióban dolgoztam viszonylag hosszan, 15 éven keresztül, és ez alatt az idő alatt, illetve ennek az időszaknak a második felében érkeztek már megkeresések, hogy kéne egy könyv, milyen jó lenne, stb. De ez olyan intenzív időszak volt, hogy nem tudtam rá igent mondani. És amikor tudtam már, hogy ez a periódus véget ér, akkor az utolsó kiadót, aki jelentkezett nálam, megkerestem, hogy áll-e még az ajánlat, és azt mondták, hogy igen, úgyhogy tulajdonképpen csak azzal függött össze, hogy a munkára, mármint a könyvírás munkára nem volt megfelelő időm és energiám.
Miután egy kritikában vagy könyvértékelőben azt írták rólad, hogy te vagy a komoly zene nyári Krisztiánja, ami számomra nagyon megtisztelő, egy lehetőséget is ad nekem, hogy föltegyem számodra azokat a kérdéseket, amit mindig tőlem szoktak kérdezni. Hát most ilyeneket fogok kérdezni. Tehát például azt, hogy miért a szerelem a téma?
Én nem a szerelem témával akartam jelentkezni. Nekem az első előadás sorozatom az a zeneszerzők halálos betegségeiről szólt, és én abból akartam valami nagyon nagyot csinálni. És azt a három hollóban tartottuk azt a sorozatot, és hát minimális közönsége volt. És akkor gondoltam, hogy ebből kellene valami nagyobbat, és elmentem egy nagyobb művelődési központnak az igazgatójához, és akkor leültem, és akkor még mielőtt egy szót szóltam volna, azt mondta, hogy ugye nem azt a sorozatot, azt a halálos betegségest akarod letolni a torkomon, és mondtam, hogy nem, és mondta, hogy van másik, mondom, persze, és mi a téma, és akkor mondtam, hogy szerelem, és ezért lett a szerelem az előadás. Amikor pedig a könyvkiadóval leültünk beszélgetni, akkor pedig nekem mindenféle hagymázas ötletem volt arról, hogy miről kellene írni, és engem érdeklő témáról, és akkor nagyon kedvesen meghallgattak, kicsit láttam a szemükön, ha nem is a pszichológust, inkább a gyógypedagógust, hogy igen, nagyon szép, de nem ezzel kellene kezdeni, hanem valami népszerű témával. És akkor ők választották a szerelmet. Én egy kicsit úgy gondolkoztam rajta, aztán mondtam, hogy jó, hát akkor nyilvánvaló legyen. És az egész, mivel ebben a könyvkiadásban, ebben a szakmában én teljesen zöld fülű vagyok, vakon megbíztam, meg megbízom továbbra is a kiadóban, és igyekszem azon ismérvek mentén haladni a munkámban, ahogy azt ők mondják, de nagyon, tényleg rendkívül jó volt a munkakapcsolat, meg most is az.
Tőlem is mindig megszokták ezt is kérdezni, és gyűjtöm is a válaszokat, hogy hát nekem is lesz belőle munícióm, szóval, hogy mi közünk van a nagy emberek magánéletéhez?
Hát alapvetően semmi közünk nincsen, de ez egy a nagy emberségnek a velejárója, ezzel a nagy embereknek is együtt kell élni, vagy ha már nem élnek, akkor meg hát el kell fogadni a rajongóknak is azt, hogy azzal, hogy nagy emberek lettek az embereket. Az átlagembert érdekli az, hogy ők hogyan éltek, mint mindennapi emberek, mert szeretnénk többet megtudni róluk. És a szerelem az egy ilyen dolog, a halálos betegség is ilyen dolog, de azért az a különbség a két téma között fönnáll, hogy még a szerelem a zenében, tehát egy zeneszerzőnek a privát élete, az alig ha vonatkoztatható, vagy található meg a műalkotásaikban, szemben mondjuk az irodalommal, ahol ennél...
Erről majd beszéljünk, hogy...
A halálos betegség, mint olyan, vagy egyáltalán a fizikai fájdalom, vagy a kiszolgáltatottság, az gyakrabban visszatükröződik egy-egy műben, mint mondjuk a privát élet.
Meg hát nyilvánvalóan a halálos betegség azt is jelenti, hogy az illető meghal, tehát lesz egy pályája, ami adott esetben lehet nagyon rövid, lehet a rövidnél kicsit hosszabb, de hát az önmagában az életműre is jelentősebb hatást gyakorol, hogyha az illető már nem tud zenét szerezni, mert meghalt.
Így van, tehát érdekes visszatekinteni a rövid életű zeneszerzőkre. Itt van például Franz Schubert, a jelen könyvnek is az egyik szereplője. Az engem mindig is csodálattal tölt el, hogy 31 évet élt, és több mint 1000 művet hagyott hátra.
És hogy milyennek lehettek volna a késői Schubert művek, hiszen amit most annak mondunk, azok valójában koraiak, mert egy fiatal ember írta.
Erre van egy nagyon jó sztorim. Volt a 19. század elején, a 30-as években egy elmélet arról, hogy ugye milyen lett volna, hogyha éppen így vagy úgy él, vagy hal, hogy valaki azt mondta, hogy vigyázzanak a férfi zeneszerzők, tartózkodjanak a nőktől, ugyanis minden egyes aktus egy nővel, amikor a férfi a magvát máshova hinti el, az egy-egy műnek az elvesztését jelenti. Tehát, mintha a háttér tár tele lenne mazurkákkal, szonátákkal és szimfóniákkal, vigyázni kell, hogy ez... Tehát, hogyha ez...
Ebben az esetben Puccinek nem lett volna életműve.
Puccinek nem lett, vagy pedig Haydnnak, nem tudom, Haydnnak lehet, hogy 200 szimfóniája lett volna, hogyha még jobban, vagy még kevésbé jön neki be az élet. Ugye a kortárs zeneszerzőknél azért egyszer-egyszer eszembe jut, hogy inkább az ágy felé kacsingassanak, mint a kotta papír felé.
Azt írod az előszóba, hogy egyébként ez nem jó semmire. Ezt te komolyan gondolod?
Nem, ez egyfajta olyan sarkos fogalmazás, hogy nem jó semmire. Arra nem jó, amire a feketeöves komoly zene a rajongók szeretnék használni, hogy egy kicsit ma jobban megértjük Schubertet, Gesualdot vagy Puccinit, mert ahogy mondtam, ez az átjárás, ez itt szerintem nehézkes, de van azért persze haszna, tehát kultúra és zenetörténeti haszna mindenképpen.
Mi ennek a könyvnek a műfaja? Ez egy komoly zenei bulvárkönyv, egy infotainment könyv, egy szórakoztató életrajzgyűjtemény, hogyan definiálod?
Az infotainment kategória szerintem a jó, de a bulvártól sem, hogy mondjam, áll fel a hátamon a szőr, tehát, hogy én minden egyes zenetörténeti előadásomat, amelyik a szerelemről szól, azt azzal szoktam kezdeni, hogy ez zenetörténeti bulvár, mert az.
Azt nyilatkoztat, hogy számodra az a bulvár, hogy a híres emberek magánéletének a nagy közönség számára érdekes részei. Halál, születés, szerelem, pénz, ilyesmi. Azért egy életrajz is ezeket használja, amiket nem nevezünk bulvárnak. Inkább valószínűleg ott a különbség, hogy ahogy a komoly irodalomtudomány, a komoly zenetudomány sem tekinti ezeket releváns információknak, mert ez az élet művet vizsgálja, és nem az életrajzot. De azért te, mint műsorvezető, zenetörténész, aki nagy közönség előtt is szerepelsz, mindig használsz kapsz ilyet, hogyha én így visszaemlékszem akár rádiós pályádra, hogy olyan információkat közölsz, amire felkapja a hallgató vagy a néző a fejét, azért, hogy ott el tudjál utána mondani valami olyat, ami a életmű vagy a tudomány szempontjából is fontos.
Igen, tulajdonképpen ez a figyelemfelkeltést szolgálja, tehát én örömmel használtam a rádióban is ilyet, meg örömmel használok bármikor ilyet, amivel akár egy sarkos fogalmazással, vagy egy szubjektív véleménnyel, aminek nem az a célja, hogy rácsodálkozzon valaki arra, hogy jé, ez a Bőszeádám ennyire ostoba, hanem inkább az a célja, hogy valami kis pezsgést hozzak ebbe az egészbe, hogy ezt a megszokott gondolkodást a zeneszerzőkről egy kicsit fölbirizgáljam, hogy ez nem feltétlenül így van. A humor az, hogy élesebb megfogalmazás van benne, vagy viccesebb dolog, az szerintem pusztán eszköz. Tehát ha már említetted az előbb a komoly zene Nyári Krisztiánját, azért van egy másik ilyen szlogán, hogy a magyar zenetudomány Mága Zoltánja, ezt szokták még rám mondani, ami nyilván ebből ered, hogy egyfajta a közönség igényeit kiszolgálni igyekvő zenetörténész, aki egyébként, ha ezt ilyen furcsa így beszélni magamról, vagy legalábbis a munkáról, tehát hogy ennek mind a figyelemfelkeltés a célja, hogy egy kicsit színesítsem ezt az egész világot.
Meg hát az, hogy te tudsz nagyon színesen és érdekfeszítően fogalmazni, és már pedig, hogyha van egy ilyen képességed, akkor miért ne használnád ki? Amikor olvasom a könyvet, akkor is azt hallom, hogy te beszélsz. És ezen gondolkodtam, hogy ez mennyire tudatos, csak így tudsz erről a témáról beszélni, vagy pedig valóban a fülnek is írtad, nem csak a szemnek. Tehát olyan kiszólások vannak benne, amit egyébként speakerként szoktál megengedni magadnak. Az egyik kedvencem, hogy ugye a fiatal Haydn-t ki akarták herélni, hogy nem tudom én, kontratenor legyen belőle, de a szülei tudták, hogy akkor nem kerülhetne be a Nagy zenészek nagy szerelmek című könyvbe. Hát ez nyilvánvalóan, ez még ebben a könnyed stílusban is egy figyelemfelkeltő, kizökkentő dolog. Ez egy rádióműsorban vagy egy konferencié közben szoktál ilyeneket csinálni.
Alapvetően, hogyha ez így sikerült, akkor ennek én nagyon örülök, mert ez volt a cél. De egyébként is igyekeztem így írni, és azért nagyon sok, ahogy a visszajelzéseket olvasom, sok-sok döcögés is van benne, de ez nyilván a tapasztalatlanság miatt van. De ez volt a cél. Először arra gondoltam, hogy az előadások jegyzeteiből írom meg újra, és akkor utána ez abszolút nem működött, zsákutca volt, ezt félretettem, és akkor leültem a gép elé, és elkezdtem írni, úgy, mint ahogyan beszélnék, és lehetőség szerint igyekeztem azt a terhet lerázni magamról, hogy jaj, Ádám, vigyázz minden egyes mondatra, mert ezt az utókor is fogja olvasni, és kiderül, hogy valamit pontatlanul fogalmaztál, akkor azt fogják mondani, hogy ez mekkora slendrián volt. És akkor, ahogy ez a teher így lekerült rólam, úgy igyekeztem azerint fogalmazni, ahogyan az éppen a fejemben megszületett.
Ugye 10 történet szerepel ebben a könyvben. Vannak benne olyan zeneszerzők, akik nyilván megkerülhetetlenek, meg még a magánéletük is érdekes volt. Beethoven, Haydn, Mozart, Puccini, Wagner nyilván nem maradhat ki egy ilyen könyvből. De azért vannak benne olyanok, ahol az ember elgondolkodik, hogy miért került bele. Ugye itt van Carlo Gesualdo, akit az előbb említettél is, aki hát számomra nem volt ismert, de ahogy írod, azért a nem zenére kihegyezett közönség nagy része számára is kevéssé ismert. Viszont nagyon izgalmas magánélete van, mert megölte a feleségét, az elég izgalmas. Itt az van, hogy a magánélet felülírja a zenei életművet, és el akartál egy jó sztorit mesélni, vagy számodra fontos ez a zenei életmű is?
Azt hiszem, hogy az előbbi. Tehát, hogy Carlo Gesualdo nem azért került be, mert valóban úttörő jelentőségűek a művei, vagy ilyen nagyon furcsa mellék ága a zenetörténetnek az a komponálásmód, amit ő képviselt, de ha nem mészárolta volna le a feleségét és annak a szeretőjét, biztos nem került volna idebe. Nem, itt a szerelmes sztori játszott. Én szórakoztatva akartam ezt is bemutatni. Jó kapóra jött az, hogy ő 16. század végén gyilkolászott, és egy kicsit szélesítette az egész spektrumot, de nem. Volt egy Bartolomeo Tromboncino nevű zeneszerző is, aki megölte a feleségét meg a szeretőjét. Ő mondjuk még Gesualdónál is kevesebbeket érint meg. Ő viszont annyira nevening zeneszerző, hogy ő még a gyilkos sztori által sem került volna be. A 16. század végének, tehát a reneszánsz barokk átmenetnek, az itáliai zeneszerzés tekintetében Gesualdo az egyik fő alakja. Tehát nem egy jött-ment komponistáról van szó, de ugyanagy közönség számára, hát ha mondjuk a 4-es-6-osan elkiáltanám magamat, hogy ki ismeri Carlo Gesualdót, hát ahogy mondtad, nem igazán. Bár szerintem ott, ha Mozartot említem, azok arra se reagálnának.
Viszont, és ez mutatja, hogy azért ez felkelti az élet mű iránt is az érdeklődést, teszel is érte, hiszen QR kódokkal egy-egy történetben Spotify-nél meg lehet hallgatni annak a szerzőnek egy-egy fontos művét, amit te kiválasztottál, és én is így tettem. Valószínűleg soha nem hallgattam volna a Jezuádót, hogyha nem kellőképpen érdekes a történet ahhoz, hogy elolvassam meg, ahhoz is, hogy te megírjad. Viszont, hogyha ezek a zeneszerzők bekerültek, akkor miért nincsenek benne olyanok, akiknek tudottan izgalmas a magánélete, és hatalmas életművet hagytak hátra, Bach, Csajkovszki, Chopin, Liszt, Kodály, szóval lehetne sorolni, egy második könyvre tartogatod őket, vagy egyszerűen nem voltak elég érdekesek?
Egy második könyvre tartogatom őket, tehát az előadássorozat is 20 zeneszerzőről szól, ha majd lesz második kötet, akkor abba ők kerülnek, és volt olyan zeneszerző, akit eleve azért hagytam ki, hogy legyen nekem ász a kezemben a második kötetre, igen.
A fejezet címek, abban a 10 fejezetnek, a partnereknek a nevei. Tehát a múzsáknak a neveit adtad. Ez azért van így, mert ezeket a szereplőket egy életrajzi történetben egyenrangú szereplőknek látod a főszereplőkkel, tehát a zeneszerzőkkel?
Nem gondolom, hogy egyenrangúak lennének, de a zenetörténetírás igencsak elbánt a partnerekkel, és az esetek jelentős részében, hát inkább, hogy mondjam, annyira alacsony rendűnek tartották a nagy zeneszerző mellett élő hölgyeket vagy urakat, hogy néhány esetben méltatlanul elbántak velük, például Konstance Mozart feleségének az esetében, és igazából ő adta meg nekem őtőle jön, Konstancétól jön ez az ötlet, hogy akkor mi lenne, hogyha inkább egy kicsit a partnerek oldaláról néznék ezt az egészet. Mert Konstancét egy fajankónak, egy bunkónak tartotta a zenetörténet írás, aki nem ért föl a férjének a zseniéhez. Hát először is kiért föl Mozart zseniéhez, még a fiúk közül is. És a másik nem elhanyagolható információ, hogy Konstance 9 évet élt Wolfgang Amadeus Mozarttal, a 9 év alatt szült neki 6 gyereket, volt neki azért épp elég gondja, mint fölérni a férjéhez. Úgyhogy igen, némi igazságszolgáltatás is volt a részemről, ez Wagner esetében is, így van Puccini esetében is. Igen, tehát ez volt a háttérben.
És mint hogyha a Konstancét feloldoznád tudatosan ezzel ola a felelőtlen rossz feleség szerep alól, amiben számos életrajz meg film ugye őt behelyezte, van benned egy ilyen igazságszolgáltató hajlam, vagy egyszerűen úgy történt, ahogy te leírod, és ezt akarod elmesélni?
Nem, van bennem. Tehát, hogy lehet, hogy egy kicsit vastagabb ceruzával, nem tudom, színeztem én ezeket a fejezeteket azért, hogy kiemeljem azt, hogy Konstancét egy kicsit tessék jobban figyelembe venni, vagy minnap Lánert, Wagnernek az első feleségét. Igen, volt ebben egy ilyen kis nagyon apró ilyen forradalmi lelkület is, hogy most egy kicsit figyeljünk rájuk is.
Az elején céloztál rá, hogy itt van egy nagy különbség az írókkal szemben. Ugye az író ír, történeteket is ír, meg magáról is ír, tehát ebből mindenféle információink lehetnek az életműből, az életrajzra vonatkoztathatóan. Az nem mindig pontos, de legalább van benne valami. Egy festő is lefestheti a múzsáját. De a zeneszerző az ugye zenét szerez, itt még távolabban egymástól az életmű meg az életrajz. Tehát kizárólag, vagy többnyire, ha nem írt ön életrajzot, akkor a másoknak a szemüvegen keresztül láthatjuk őket. Ez mennyiben jelenti azt, hogy neked döntened kell, hogy kinek az álláspontját fogadod el?
Én azt gondolom, hogy a 19. század közepétől kezdve az a divat az európai gondolkodásban, bocsánat, hogy a divat szót használom, de szerintem ez itt helytálló, hogy nem a klasszikus zene nagy alakjainak privát élete, és főleg a hangszeres zene között nem feleltettünk meg semmit. Mert nincs annyira elvont a hangszeres zene, hogy az operánál már van, lehet elképzelhető átjárásban, azzal is nagyon csínyán kell bánni. De ez nem mindig volt így. Berlioz, amikor megírta a Fantasztikus szimfóniáját, a tétel címek, azt írta, hogy fejezetek egy művész életéből, és a tétel címek is megfeleltethetők voltak az ő privát életének, de aztán egy kicsit későbbi előadáson már ezt az egészet visszavonta, tehát nagyjából ott alakult át az egész. Pedig Haydn idejében, azokban az életrajzokban, amelyeket Haydnról írtak, és amelyeket a zeneszerző is olvasott, azokban rendre szerepelnek ilyenek, hogy Haydn, amikor leült komponálni, akkor fölnézett az égre, kitalált egy tengeri ütközet jelenetet, és azt megírta az egyik szimfóniájában. Ma a Zeneakadémián valaki így elemezne egy Haydn szimfóniát, körbe röhögnék, és utána rúgnák ki. Akkoriban ez nem volt ciki, tehát itt a gondolkodás változás is benne van. Az, hogy kinek van igaza, azt nem tudom, de én azért azt képviselem, hogy ezt a két területet ezt kezeljük külön.
De van mégis olyan zenemű, amiben valamilyen módon mégiscsak megjelenik a magánéletlen nyomata, vagy a múzsa keze? Vagy bármilyen?
Van ilyen, hát például az említett Berlioz mű, a Fantasztikus Szimfónia is ilyen lehet, de a hangszeres zenénél ez nagyon nehéz. Puccini esetében, vagy életében ott volt egy tragédia, amikor a felesége Elvira az öngyilkosságba hajszolta az egyik cselédlányt. És ott vannak elemzők, akik azt mondják, hogy a Nyugatlánya című operában Minni alakja megfeleltethető egy kicsit Doria Manfredi alakjának, de hát ott az öngyilkosság szóba kerül, de végül is az opera happy enden ér véget, tehát nem igazán. Vagy a már említett Wagner feleség, a Bolygó Hollandiban a férfiért föláldozó nő Szentának az alakja, az eredetileg a wagneri elképzelés szerint nem Szenta volt a szereplő listában, hanem Minnának hívták volna, ugye a feleségét. Tehát azért vannak itt áthallások, de én csínyán bennék ezekkel.
Nézzük néhány konkrét példát, meg történetet. Ugye itt van Beethoven, akiről szintén szól egy fejezet, és körüljárod ezt a tulajdonképpen a zene történetben, vagy életrajz történetben mindig előkerülő témát. Ennek ugye magyar vonatkozásai van, hogy ki is volt a halhatatlan kedves, és erre van is valamiféle megfejtésed.
Ez sokakat izgat, tehát a halhatatlan kedves címzetjének borzalmasan fordítják már a németek, ennek van egy ilyen költői címe, hogy Levél a halhatatlan kedveshez. És a németek a tudományos írásokban már ezt elvetették, és úgy fordítják, hogy Levél egy ismeretlen címzethez. Szóval, hogy ez sokakat izgatott, és néhány vaskos könyv megjelent már erről. 4 jelölt is volt korábban, ma már csak 2 van. Antonie Brentano, a másik pedig Brunswick Josephine. Őket szokták emlegetni, mint a halhatatlan kedves.
És neked van teóriád, hogy...
Hát én inkább az előbbire tippelek. Sokkal jobban összeáll a kép, de azért Josephinehez meg Beethoven számos szerelmes levelet írt. Tehát jó, az fontos tudni, hogy tényleg szerelmes volt Brunswick Josephinebe Beethoven. Ezt más levelek bizonyítják.
A Führerlészről is van egy elméleted. Azt megosztanál?
A Führerlész, az nem, ugye az hogy Führerlész, az azt jelenti, hogy Erzsikének. Meg is jelent ez így Magyarországon, hogy Erzsikének ez volt ez a híres csengő hangdallam, szegény Beethoven. És ezt egy Ludwig Nohl nevű zenetörténész találta meg, a kéziratot, azóta sincs meg, és ő publikálta. És Beethoven híresen csúnyán írt. Nem beszélve arról, hogy a gót kézírást azt egyébként is macerás olvasni, de Ludwig Nohl ezt megfejtette, úgy fejtette meg, hogy ezt Erzsikének szól. És akkor jött valaki, aki ránézett erre a kéziratra, és azt mondta, hogy nem Erzsike lesz ez, Terike és Teréze Malfatti. Volt akkor Beethoven egyik kiszemeltje, és neki szólt, az ő hagyatékában találták meg ezt a darabot, tehát azóta ez inkább Terikének szól hivatalosan, de hát senki nem úgy említi, hogy a Führerlészt, hogy Führteréze, az Führerlész már örökre.
Arról is írsz, és ez egy kicsit akkor már a kevésbé anekdotikus része a Beethoven történetnek, hogy a süketsége az valójában a magánéletére jobban rányomta a bélyegét, mint a zeneszerzői pályájára.
Beethovenről kialakult egy mítosz, hogy Beethoven a sorssal, az emberiségért küzdő zeneszerző, és minden szobron, minden festményen mogorván néz a jövőbe. Hát az van egy híres kép Beethovenről, a kezében van egy kotta, a Missa Solemnis kottája, pirossal a nyakában, haja berakva, mint a nagymamámnak, és ilyen mogorván néz előre. Beethoven lehet, hogy mogorva volt, lehet, hogy egy kibírhatatlan természetű ember volt, de ez a fajta kibírhatatlanság nem pusztán otthonról hozott, vagy az alaptermészetének a sajátja volt, hanem egészen egyszerűen távol akarta magát tartani az emberektől, mert rendkívüli mód rosszul érezte magát attól, hogy nem hallja azt, hogy mit beszélnek hozzá. És ez többször megjelenik a leveleiben, a Heiligenstadti végrendeletben is. Nagyon sokszor hivatkozik arra, hogy mizantróppá kellett válnia a hallás problémája miatt. Amikor a Beethoven év volt, és egy sorozatot csinálhattam a rádiónak Beethoven életéről, hát én a végére úgy megszerettem ezt az embert, hogy aki, mármint én, aki féltem Beethovent hallgatni, mert gondoltam, én ilyen kis senkiházinak éreztem magam, Ádám, te úgyse fogod megérteni soha Beethovent, elhagytam ezt az egészet, és elkezdtem egész rendszeresen Beethovent hallgatni.
Már amennyiben meg kell érteni, hogy, és
lehet, hát, hogy vagy legalábbis valamit megsejteni, igen.
Mert én is még távolabb állok attól, hogy azt mondjam, hogy megértem Beethoven, de azért hallgatni szoktam.
Senki nem érti Beethoven, senki nem ért semmit. Tehát ez egy maszlak szerintem, hogy meg lehet. Azért hallgatjuk a zenét újra és újra, mert újdonságokat tartalmaz. Hát ugyanolyan, mint egy vers, tehát el tudok olvasni egy verset 40-szer, vagy egy költőhöz vissza tudok menni. Nem mondom, hogy mindenkihez, de vissza tudok menni, és újra el tudom olvasni, és még mindig maradnak titkok benne.
Csak az a szerencse talán a zenénél, hogy ott nincs még egy olyan kényszer, mint a versnél, hogy biztos van egy megoldó képlete, és úgy kell elemezni. Szerencsére valahogy ezt nem, pedig lehetne, de nem tanuljuk a énekórán, hogy hogyan kell hallgatni Beethoven, mert az akkor sokat ártana.
Igen, viszont a zene történészek, vagy a zeneértők, vagy zenével foglalkozók meg átesnek néha ló túlsó oldalára, és formatani oldalról, harmóniai szempontból, meg Isten tudja milyen szempontokból szétszincálják a művet, gondolvá, hogy azáltal jobban megértik. Hát igen, lehet, de én ebben kevésbé hiszek.
Ugye, míg mondjuk Beethovennél állást is foglalsz egyes teóriák között, hogy szerinted ott mi történt, Schubert esetében például nem választasz a teóriák között, hanem végül is ismerteted mindegyiket. És így aztán az jön ki, hogy alig tudunk valamit Schubertről, és fölvillantod a lehetőségeket, de nem vezeted az olvasót, hogy szerinted ott mi történt.
Beethoven és Schubert noha kortársak voltak, bár Schubert azért sokkal fiatalabb volt Beethovennél, de mégis egy városban éltek, és egymással egyszer-egyszer még akár találkozhattak is. Ég és föld. Ugyanis míg Beethoven hátrahagyott levelei, ugye a levél az elsődleges forrásnak számít egy ilyen könyvnél, megtöltenek 6 plusz egy regiszter kötetet, addig Schubert levelei azok elférnek egy vékonyka kötetben. Pontosan azért, mert Franz Schubert élettere az Bécs volt, és Bécsnek éppen hogy egy kis környéke.
Nem kellett levelet küldeni.
Nem kellett levelet küldeni, így van, meg Schubert nem is volt, szóval különbözött Beethoven-től abban a tekintetben, hogy ő nem propagálta annyira a műveit, hogy mondjuk fennmaradt volna zenemű kiadókkal való levelezése, és ezért Schuberttől nagyon kevés az olyan anyag, amire hagyatkozni lehetne. Vannak visszaemlékezések, mert elég széles volt a baráti köre, de ezek is 30-40, sőt, volt, hogy 50 évvel Schubert halála után jelentek meg. Na most azért valljuk be őszintén, arra nem emlékszünk, hogy tegnap mit csináltunk. Hogyan lehetne bízni egy szövegben, egy visszaemlékezésben, nem tudom, több 10 évvel később megírt a nagy közönség számára.
Amikor már egy kultusz kezd kialakulni,
egészen
és annak pont, akar
egészen
megfelelni.
Pontosan. Tehát a Schubertnél való tartózkodásom hátterében ez van. Beethovennél azért könnyebben vagdalkozik az ember, mert szívesen elolvassa Beethoven leveleit, és akkor az egy ilyen, hogy mondjam, egy biztonságos hátteret ad.
Ugye miközben azt mondtad, hogy igazságot akarsz mondjuk Konstance Mozartnak szolgáltatni, Haydn feleségét te is elfogadod egy ilyen unalmas, kisszerű feleségnek, aki mellett még az se csoda, hogy félrelépett. De tényleg egy pokolfajzat volt, ahogy írod?
El tudom képzelni. Bár Haydnnál is, tehát a feleségről...
Bocsánat, a pokolfajzatot ő használta.
Igen,
már
igen,
maga
ez
a
így
feleségére
van, így van. Így van. Szóval ott is kevés, viszonylag kevés adat van. De hát, hogyha egy zeneszerző leírja azt, hogy pokolfajzat, az mégiscsak jelent valamit. Bár itt is hozzá kell tenni azt, hogy az a levél...
Csajozási szándékból írta ezt.
Igen, az a levél, amiben ez a kitétel szerepel, az bizony a szeretőjének, Luigi Polcellinek szólt. Ez olyan, mint Wagner esete. Wagnernek is van egy önéletrajza, Mein Leben, amiben elég sok adat van, meg vélemény van. Minna Wagnerről, az első feleségről, azzal is óvatosan kell bánni, mert Wagner az önéletrajzát a második feleségének mondta tolba. Tehát azért az kicsit, ugye el tudjuk képzelni, hogy aki mondjuk elvált, a második feleségének beszél az első feleségről. Hát hitelesnek mondjuk így nem feltétlenül fogadnám el.
Igen, de Haydnt egy kicsit felmented, rossz házassága volt, nem csoda, hogy másfele tájékozódott mondjuk így, de Wagnernél ez nincsen, ott még mondtad is, hogy tulajdonképpen őt szemétládának tartod, ahogy a nőkkel bánt.
Ez benne van a könyvben, tehát én ezt igyekeztem, tehát van benne szubjektív vélemény.
De miért pont ő bosszant ennyire?
Nem tudom, én Wagner, mert de most Wagnernél szerintem mindenki érzi, ez a híres Woody Allen mondás, hogy Wagner muzsikáját meghallom, ellenállhatatlan vágyat érzek arra, hogy lerohanja Lengyelországot. Szóval, hogy ő egy ilyen kivagyi, nem tudom, az egész zenéje. Jó, van a Tristán és Izoldának néhány varázslatos pillanata, vagy a Parsifalnak is, ugye Rossini mondta Wagnerről, hogy nagyszerű pillanatai vannak, de borzalmas negyed órái. Szóval Szóval Wagnert vagy utálja az ember, vagy szereti, rajongva szereti, és én sajnos az utáló kategóriájába tartozom. Tény, hogy azért van egy-két Wagner-bi, amit nagyon szívesen meghallgatok, de úgy nem hiszem, hogy úgy találnám magamat, hogy most nem tudom, beülök a kocsiba, vagy fölülök a buszra, és akkor hazamegyek, és azt mondom, na jó, most akkor Wagnert fogok hallgatni. Nem. Haydnt viszont igen, hát nagyon sajnálom.
Én egyáltalán nem szerettem Wagnert, meg eszembe jutott, hogy én valaha Wagnert fogok hallgatni, és egyszer úgy elkapott. De azt nem mondom, hogy minden nap. Én az ezek szerint nem nagyon létező köztes vagyok, hogy nagyra tartom, és meg is hallgatom, de azért nem vagyok úgy rajongó, hogy akkor mindent meghallgatok. Vagy
nem, hogyha már szívesen hallgatod, akkor már az elő sötét volt a lámpa, vagy.
Az fontos neked, hogy bemutasd, hogy ezek a partnerek, ezek a nők hogyan rendelődtek alá a férjük karrierjének? Mert valahogy mindig kitérsz erre.
Ha olyan, akkor igen. Történetesen megint Wagnert kell mondani, Minna, az első feleség, feláldozta a karrierjét. Igen. A Puccininál, Puccininál feláldozta a biztonságos létét a felesége, hiszen egy nagyon jól prosperáló lukai vállalkozónak volt ő már a felesége, és két gyermekének anyja, amikor a zeneszerzővel megszökött. Igen, igen, tehát hogy ez valamennyire tudatos, ez is kicsit ilyen Konstance védőbeszédhez hasonló.
Több ilyen védőbeszéd kezdemény van ebbe. Két életrajzom mindenképpen szeretnék még veled beszélgetni, még bizonyos értelemben kilógnak a sorból. Az egyik az Fanny Mendelssohn, aki hát egy kevéssé ismert zeneszerző, legalábbis hát az életműve alig látszik ki az öccse Felix Mendelssohn Bartholdy háta mögül, de azért mégiscsak egy zeneszerző volt, és itt leírsz egy történetet, ami szintén kilóg a sorból, mert egy szép szerelmi házasság, semmi több, nincs abban nagy kaland. De miért választottad őt? Miért gondoltad, hogy be kell emelni egy női történetet is?
Ennek is teljesen szubjektív oka van. Egyszerűen a Mendelssohn családot én irigylem. Tehát, hogyha élnék valahol a múltban, akkor ott élnék Berlinben a Leipziger Strasse 3 szám alatt, és az egy rendkívül kulturált família volt. És Fanny Mendelssohn legalább annyira tehetséges volt, mint az öccse, az apja elhatározásából fakadóan nem lehetett belőle.
Volt annyira tehetséges?
Igen.
Tényleg?
Igen, ezt írják le, tehát, hogy ezt Félix maga elismeri. Tehát folyamatosan Félix a nővérének mutatja meg a darabjait, és hogyha ő javítást kér, akkor azt megfontolja. Tehát egy szaktekintének tartotta a nővérét. De hát nem lehetett az apja miatt, és mindenképpen szerettem volna egy nőt. Igen, tehát, hogy ez egy elhatározás. Ha lesz majd második kötet, ott Clara Schumann lesz, azt is tudom.
Ugye a női írók ebben a korban, a 19. században már megjelentek. De nekik se volt olyan egyszerű, hogy kiteljesíthessék a pályájukat. Egy-két festő is volt. De női zeneszerző nem. És egészen azért a 20. század utolsó harmadáig, hát az a kivétel, hogyha van. Mi ennek az oka, hogy a zenében még nehezebb egy nőnek érvényesülni?
Valószínű, az érvényesülés egy zeneszerző számára, ugye zenét szerezni nagyon egyszerű, tehát igazából még egy 19. században elképzelt női foglalatosságnak is beillene, otthon ül, kapirgál a papíron.
Zongorázni tud.
Zongorázik, mert ezt egyébként is meg kell tanulni, és megvan. De azt, hogy egy zenemű kiadó ezt a művet kiadja, az az egyik sikerkulcs ebben az időben, ahhoz elég sokat kell nyomulni. És nyomulni kell azért is, hogy a darabjait játsszák, hogy zongoristák fölvegyék a műsorukra. Sőt, mi több, ugye ezek a zeneszerzők, akik sikerre vitték a darabjaikat, maguk voltak kiváló hangszeres játékosok, vagy éppen operaszerzők. Nekik is részt kellett venni ebben a pestiesen szólva brusztban, hogy akkor gyerünk. És ettől való tartózkodás, vagy illetlennek tűnt ebben a versenyben részt venni, és ezt Abraham Mendelssohn Fanninak, meg Félixnek az apja írja le, hogy amíg Félix férfi, és egy ilyen versenyben benne lehet, illő neki, addig te lányom, tartsd magad a helyeden, azaz a konyhában.
Hát és ráadásul férhez is kellett menni, ami aztán új különböző szerep lehetőségeket elvett, és másokat meg hozott, még ha ezek nem is feltétlenül vágyott szerepek.
Igen, és ráadásul a férje hasonló művész volt, úgyhogy volt is némi konfliktus a Mendelssohn szülőkkel, Wilhelm Menzel, aki egy festőművész volt. Hát az egy megdöbbentő dolog, hogy 5 évre elment Itáliába tanulni, már szerelmesek voltak egymásba, és Fanninak az anyja, Lea Salomon, vagy Lea Mendelssohn nem hagyta azt a fiúnak, hogy a lányának egyenesen írja a leveleket, hanem neki kellett, az anyukának kellett küldeni leveleket, és ebből volt egy csetepati is kettejük között, és fennmaradt a levélváltásuk, hogy tartózkodjál, fiam, most ha a szerelmünk nem válaszol 3 órán belül a messenger üzenetre, vagy a kiszemeltünk, akkor már elkezdünk mindenfajta teóriát gyártani. Ezek 5 évig bírták.
Hát ezért egy szép szerelmi történet, csak
igen.
Nem annyira mozgalmas, de pont ez benne szép. Egy másik életrajz, ami szintén kilóg, az ugye Benjamin Britten és Peter Pierce története. Ez egy meleg szerelmi kapcsolat. Szintén tulajdonképpen egy hosszú és bizonyos értelemben eseménytelen szerelem. Néhány évvel ezelőtt olvastam egy második Erzsébetről szóló cikkben, hogy ez egy nagyon fontos láthatatlan állásfoglalás volt az ő számára, hogy amikor Britten meghalt, akkor az udvar nevében olyan kondoláló levelet küldött, mint egy hitvesnek illik küldeni, hát az özvegynek, aki ugye nem volt hivatalos özvegy. Miért tartottad fontosnak, hogy ezt a sztorit betedd a könyvbe?
Mert azt gondolom, hogy a meleg szerelemről még egy ilyen könyvben is meg kell emlékezni. Ez az első indokom. A másik indok pedig megjelent Peter Pierce-nek, aki egy tenor volt, egy kiváló énekes, és Benjamin Britten-nek a levelezése. My Beloved Man, ez a címe a kötetnek, egy vaskos kötet. Én nem tudom, hogy van-e ilyen irodalmi kategória, valószínű nincs, hogy zeneszerzők szerelmi levelezései, de hogyha lenne ilyen, akkor azt gondolom, hogy a csúcson lenne ez a levélváltás vagy levélváltás gyűjtemény. Nem pusztán azért, mert nagyon sok esetben költői, hanem valami olyan finomsággal és jó, vannak benne elég, hogy mondjam,
szókimondó,
vaskos levelek is, de olyan finomsággal tudtak egymásnak írni, és minden bizonnyal egymással beszélni, ami iridlésre méltó. És hogyha ezt éppen egy meleg pártól tanuljuk meg mi, akkor tanuljuk meg tőlük. Ez egy fontos fejezete a könyvnek, és az előadás sorozatnak is.
Nekem az jutott eszembe ezeknek a leveleknek a részleteinek az elolvasása után, amikből idézel, ez kicsit olyan, mint Mennyászki László naplói meg levelei, amik ugye szintén férfiakhoz szólnak, és az az érzékenység, meg a szerelemnek az őszinte átélése, az tényleg kevés egyéb ilyen szerelmes levélből olvasható ki. De nem félsz attól, hogy ettől ez egy olyan fóliára ítélt könyv lett?
Ennél jobb reklámot el nem tudnék képzelni.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. 10 könyvet ajánlok a klasszikus zene világáról. ABC sorrendben fogok haladni, így mindjárt az első, a klasszikus zene nagykönyve, azaz a The Classical Music Book, a HVG adta ki magyarul idén. Ez a klasszikus zene tényleges nagykönyve, az egy szólamú Gregoriántól a modern minimalizmusig több mint 90 legendás vagy kevésbé ismert komponista munkáját ismerteti és elemzi, kitér arra, hogy hogyan hatottak az egyes műalkotások, műfajok a nyugati zene fejlődésére, rengeteg történet, gondolatébresztő ábra van benne, a klasszikus zenét formáló alapelvektől a művészi alkotó folyamatokat inspiráló elképzelésekig. Megtudhatjuk például, hogy min alapul a zenei hangok lejegyzésének rendszere, vagy hogy hogyan születnek a szimfónia, és miben különbözik a 12 fokú zene a hagyományostól. Következő az ABC sorrendben vendégem Bősze Ádám könyve, a Nagy zenészek, nagy szerelmek, a Libri adta ki, és hát erről beszélgettünk előbb. Christopher Hugwood, Handel, a Rózsavölgy és társa adta ki 2021-ben. Kevesen tudják, de Handel az első zeneszerző, akinek még életében szobrat állítottak, és az ő egyik művéből készült minden idők legelső hangfelvétele 1888-ban, és róla szól az első zeneszerző életrajz is. Ez a kötet nem az a kötet, nem az első, de talán a legalaposabb. Christopher Hugwood néhány éve elhunyt szerzőnek, ez egy alapbiográfiája, és ezt a páratlanul gazdag és fordulatos életutat egyszerre mutatja a fogadtatás történettel is. Úgy jár el Hugwood Handel kutatóként, mint a historikus karmester, az eredeti forrásokat használja, és azokat történeti kontextusban értelmezi. Steven Isserlis, miért csapott Beethoven a lecsóba? A Rózsavölgyi és társa adta ki idén, a címből is sejthetjük, hogy ez a legfiatalabbaknak szól, és nem is feltétlenül csak Beethoven, hanem általában a zenetörténet van benne. Maga Steven Isserlis egy ismert zenetörténész, aki ezek szerint a legfiatalabbaknak is el tudja mesélni, hogy is történt ez Beethovennel és a lecsóval. László Ferenc, Operettország, a Jaffa adta ki idén. László Ferenc volt a vendégünk itt a Bookshow-ban, kritikus történész és szenvedélyes ismeretterjesztő. Legújabb könyvéből átfogó képet kaphatunk a népszerű, de sokak által félreértett műfaj hazai, illetve monarchiabeli történetéről, miközben a mosolygásra, az ámuló vagy fejcsóváló rácsodálkozásra, sőt akár az elpirulásra is lesz okunk és lehetőségünk is. Norman Lebrecht, miért Mahler? Így változtatta meg világunkat egy ember és 10 szimfónia. Az Atlantic Press kiadó adja ki csak jövő év elején, de előjegyezhető. Ezt a könyvet egy nemzetközileg elismert szakértő zenekritikus jegyzi, közben pedig a mesélő kedve is hatalmas, egy kétségtelenül különleges karakterű zeneszerző eseménygazdag életútját ismerhetjük meg, és hát olyan tulajdonképpen váratlan állításokat tesz, mint hogy Mahler személyében Beethoven óta a zeneművészet legnagyobb alkotója született, lehet, hogy Mahler kevésbé elragadtatott kritikusainak is meg lehet a maguk igaza, de az biztos, hogy a tényekkel igazolható, hogy Mahler napjainkban a legtöbbet játszó szerzők egyike a nemzetközi komoly zenevilágában. Malina János, L'Isola Incantata, avagy Joseph Haydn és az Eszterházi operajátszás 1768-1790. Ezt is a Rózsavölgyi adta ki. Hát aki Eszterházát keresi a térképen, az jól teszi, hogyha nagyítót használ, meg talán ez sem elég, hiszen a városkát 1950 óta Fertődnek hívják. És ez a kicsiny hely vált a 18. század második felében Európa egyik kulturális gócpontjává, amelyet még a kényes ízlésű Goethe is tündérbirodalomnak nevezett. És mindez két főszereplőhöz köthet. Az egyikük Joseph Haydn, aki másodkarmesterként, majd zeneigazgatóként és hangszeres játékosként is szinte minden műfajban alkotott is, a másik pedig a házigazda, a munkáltató Eszterházi Miklós, azaz Fényes Miklós herceg, aki ezt az egész főúri udvart felvirágoztatta és olyan kiváló embereket hívott, mint Haydn. Szomori György, Kis Magyar Zenetörténet a holnap kiadó adta ki 2023-ban, hát eredetileg 2017-ben, de most elfogyott és újra kiadták. Ez a kötet egyébként a holnap kiadó művelődés történeti sorozatában látott napvilágot, mindenféle hasznos ismereteket kínál a magyar zenetörténetéből. Szerzője kéri, sőt rábeszéli az olvasót, hogy a végére érve tegye félre a kötetet, és egy időre akár felejtse is el a tartalmát, és hallgasson sok zenét nyitott szívvel minél többször. Vásári Tamás, Etüdök, mondások és szállóigék, a nap kiadó adta ki ugyancsak idén. Vásári Tamás 90. születésnapjára született meg ez a kötet. Vásári Tamás zenéhez való viszonya több egy átlagos muzikális zenei szakot végzett mesterénél, nagyobb egészet átfogóan szemlélő attitűdje párosul hihetetlen műveltséggel és egészen kivételes érzékenységgel. Ebből született ez a könyv, amely háromkötetes életrajzi naplójából és egyéb megszólalásaiból gyűjtötte ki az esszenciát. Winkler Gábor, opera. Vígoperák kötet holnap kiadó adta ki 2023-ban, ez tehát egy harmadik kötete egy sorozatnak. Winkler Gábor egyébként orvos, író, operákról szóló két könyve már megjelent, az első a Szerelem, Halál, Téboly, a másik a Királyok, Csaták, Történelem, most pedig a vígoperákat gyűjtötte csokorba, tehát mi is a vígopera? Sokan azt mondják, hogy az, amiben nem hal meg senki. Szerencsére nem csak erről van szó. Az emberi gyarlóságot, hiszékenységet, csalafintaságot, kapsiságot, cselszövéseket, meg persze a hűtlenséget mutatják be ezek az operák, és ahogyan a zenéjük is nagyon szellemes tud lenni, a könyv szerzője is szellemesen beszél róluk.